Hare Krishna.
Srimad Bhagavatamból olvasunk, 8. ének 12. fejezet 30. vers.
Tam aviklavam abridam,
Araksha Madhusudanam,
Uvacha Paramaprito,
Vibhrasvam Paurushim Tanum,
Tam Aviklavam Abridam,
Araksha Madhusudanam,
Uvacha Paramaprito,
Vibhrasvam Paurushim Tanum,
Tam Aviklavam Abridam,
Araksha Madhusudanam,
Uvacha Paramaprito,
Vibhrasvam Paurushim Tanum,
Anélkül, hogy szégyelte volna magát.
Áraksia, látván.
Madhusudana. Az Istenség legfelsőbb személyisége.
Akit Madhusudanként Madhudémon elpusztítójaként ismernek.
Uvácsa mondta. Paramaprita.
Nagyon elégedettem.
Bibrat.
Felöltve.
Svam.
Sajátját.
Pórusim.
Eredeti.
Tanum.
Formát.
Amikor az Úr Vishnu Madhusudan látta, hogy az Úr Shiva nyugodt és nem szégyenkezik, nagyon elégedett volt. Újra felöltötte eredeti formáját, és így szólt. Kérlek is megtegyétek. Amikor az Úr Vishnu Madhusudan látta, hogy az Úr Shiva nyugodt, és nem szégyenkezik,
nagyon elégedett volt.
Újra felöltötte eredeti formáját, és így szólt. Magyarázom. Az Úr Shiva megdöbbent az Úr Vishnu erejétől. Mégsem szégyelte magát, sőt, büszke volt arra, hogy az Úr Vishnu legyőzte. Az Istenség legfelsőbb személyisége elől semmit sem lehet elrejteni, hiszen ő mindenki szívében jelen van. Az Úr valóban így szól a Bhagavad Gita-ban. Sarvasya Charamriti Sannivishtum Attasmriti Vigyánam Apomanamcsa. Én mindenki szívében ott lakozom, és tőlem jön az emlékezet, a tudás és a feledékenység. Minden az Istenség legfelsőbb személyiségének irányításával történt, ezért az Úr Sivának semmi oka nem volt a bánatra vagy a szégyenkezésre. Noha az Úr Sivát soha senki nem győzheti le, amikor az Úr Vishnu legyőzte őt, büszke volt nagyszerű és hatalmas mesterére. Még egyszer a vers. Amikor az Úr Vishnu Madhusudan látta, hogy az Úr Siva nyugodt és nem szégyenkezik, nagyon elégedett volt. Újra felöltötte eredeti formáját, és így szól.
Tibrandasya Gyanadvani Sarakaya Chakshuram Miritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Vishnam Sthapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasavi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hát először is elnézést szeretnék kérni, hogy én ülök ma itt, mert eredetileg nem illett volna, állandó Csandika Matajinak kellett volna leckét tartani, csak ő megbetegedett, és ezért most nem tud itt lenni, úgyhogy elnézést, hogy engem kell hallgatnotok, de szeretném kérni így az áldásaitokat, hogy hogyan hatalmazatok fel a tudásunk az energiájával, hogy valami szépet tudjak mondani. Hát ugye, mint általában véve minden történetet így a szentírásokból több aspektusban lehet vizsgálni, értelmezni és tanulmányozni. És arra gondoltam, hogy így nem csak ennek a versnek az alapján, hanem így az egész történetnek így a lényegét átfogva, akkor szeretném így két aspektusból megvilágítani ezt a történetet, ahogyan megértettem. És ugye az első aspektus, ami ugye így mindenki számára nyilvánvaló, hogy akkor mert ugye a Bhágavatamot olvassák mind gyakorlóbbak, tehát mind felszabadult lelkek. És ugye ez mindannyiunknak szól, és a legfontosabb tanítás ebből a történetből, hogy senki ne legyen büszke a helyzetére. Mert ugye sokszor azt gondoljuk, hogy hát akkor itt vagyunk, bakták vagyunk, ugye mi a lelki energiából származunk, tehát az anyagi energia az ugye alacsonyabb természetű, mint mi, és ugye akkor mi le tudjuk győzni, de ugye Krisna mondja a Bhagavad Gita-ban, mint Dalvi és a Gunamai, hogy ez az energia, ez ugyanúgy isteni, ugyanolyan potenciával bír, mint a lelki energia, és legondoljuk azt, hogy akkor minket nem tud az irányítása alá vonni. És ugye pont ezért van itt a példa az Úr Sivával, mert az Úr Siva ugye mindig mondjuk, hogy a Vajsnava nem jött társamú, tehát hogy ő a legnagyobb Vajsnava. És pont azért vele történik, hogy lássuk és értsük, hogy bárki bármilyen szinten is legyen ugye a lelki életben, soha ne gondolja azt magáról, hogy ő felszabadult és hogy nincsen ráhatása az anyagi energia. És pár versen, arrébb a 34-es versben, a magyarázatban Prabhupád idéz egy verset, ez a 9. énekből van, ez úgy szól, hogy Mátrász Vasztál Vítrelván Návédik Tászanúk a Véd, valamán Indriya Grámú Vidván Samapikarsati. Az embernek nem szabad kettesben maradnia egy nővel, még akkor sem, ha az az anyja, a nővére vagy a lánya. Mert az érzékek olyan megfékezhetetlenül erősek, hogy egy nő jelenléte az embert még akkor is megzavarja, ha nagyon művelt és magas szinten áll. Ezzel a verssel kapcsolatban van egy történet, amit szerettem volna megosztani. Ez Jaimini Muniról szól. Ugye ő egy elég ismert szánt, ugye több szántírást írt, tanulmányozott, és ezzel Sira Vyasadeva tanította őt a Srimad Bhagavatamra, és amikor ezt a verset tanította neki, akkor ugye van ez az utolsó sor, Vidvámszam, aki karsati. Vidvámszam az azt jelenti, hogy valaki, aki nagyon bölcs, aki nagyon tanult, és aki karsati, hogy őt is megzavarhatja. És mi az, ami megzavarhatja? Balaban India Brahmo. Tehát, hogy az érzékek annyira erősek, hogy még a legnagyobb, legtanultabb szemét is meg tudják zavarni. És Jarmini Móni gondolta, hogy hát persze, én szerintem ez nem így van. És átírta ezt a verset, és úgy írta, hogy Vidvámszam napi karsati, ami azt jelenti, hogy akkor nem zavarhatja, tehát ugye ott van a na, az ugye egy tagadó szó, és akkor azt jelenti, hogy akkor nem tudják megzavarni. És aznap, amikor átírtam, akkor este volt egy nagyon nagy egy vihar kerekedett, és egyszer csak kopogtatnak az ajtón. Ő ott végezte a felajánlásokat, és akkor az áldozati tűzbe akkor úgy öntötte a vét, meg a hasonló dolgokat. És akkor hát gondolta, hogy jó, megnézem, hogy ki kopogtat, ilyen későn egy kicsit furcsa. És kinyitja az ajtót, és látja, hogy egy gyönyörű szép nő az, aki ott áll. És mondja neki a nő, hogy hát tudom, hogy te egy szent vagy, és hogy a szentek ugye mindig megvilágoznak másokat, hogyha segítséget kérek, akkor te nem fogsz visszautasítani, kérlek, hogy engedj be, mert nagyon fejezom, nagyon nagy vihar, és nincsen menedékem. És akkor Jeremy-nek eszébe jut a beszélgetési elszedével, és akkor gondolja, hogy hát nem, semmi probléma, beengedem, úgyse fog megzavarni. És akkor leülteti maga mellé a lányt, és akkor ajánlja tovább ugye az áldozati kellékeket, és így ajánlja, és akkor egyszer csak azon veszi észre magát, hogy a tekintet az már csak így a lányon van. És egyszer csak így annyira megzavarodik, hogy eldobja az áldozati kellékeket, fogja a lányt, így szorosan magához öleli, és a lány elkezd kiabálni, hogy de hagyjál végként egy brahmana, hogy ilyet nem tehetsz velem, és mondják ki Jarmini Móni, de hogy most nem tudom kontrollálni az érzékeimet, elveszítettem a kontrollt, és hogy akkor szeretném, hogyha így a párom lennél. És mondja neki a nő, hogy jó, de akkor legalább legyen ennek valamilyen formális szertartás ennek a dolognak, és akkor ugye, hogyha körbeviszik a lányt, ugye körbeviszi a vőlegény, az áldozati tűz körül, akkor úgy elnyegyezték egymást, és mondta neki a lány, hogy akkor jó, akkor vigyek körbe. És akkor a Jarmini Móni, mint egy őrült, akkor így fogja a lánynak a kezét, és akkor így elkezd nevek körözni a tűz körül, és akkor egyszer csak elkezd kiabálni a lány, hogy matrasz, vasztád, mit rá válnál, hogy így tászanunk magét, és akkor Jarmini Móni így hátra néz, és nézi, hogy hoppá, ez gyászod én. Szóval, hogy és akkor így nagyon elszégyelte magát, mert sokszor ugye az embernek van így a lelki életben, hogy akkor csinálunk valamilyen ilyen bakit, és tudjuk, hogy hú, ez mennyire ciki, és hogy nem tudja senki, maximum Krishna, meg még talán egy barátom, de hogy az úgy annyira nem vészes, és akkor így a szőnyeg alá seperjük, de hogy akkor Guru Maharaj, vagy az autoritást nem, hogy megtudják. És akkor csinálsz egy ilyen iszonyatos nagy bakit, és akkor hátrafordulsz, és akkor ott van a lelki tanítómestered, hát akkor az ugye kicsit fájhatott neki, de így megtanulta a leszkét, és akkor többet nem írta át így a Bhagavatamnak a verseit. Szóval, hogy bármilyen helyzetben legyen valaki, akkor is meg tudják zavarni az anyagi kötelék annyira erős, hogy bárkit meg tud zavarni. És hát ugye ezt szerettem volna akkor itt elmondani, hogy ezért van ugye a például, és akkor, amikor Mohini Murti szalad, akkor direkt úgy szalad, hogy így az összes bölcs, aki ugye ott végzi a lemondásait, meg a vezetést, akkor lássa, hogy ne legyenek büszkék, mert hogy ugye sokszor jövünk, és akkor csinálunk valamilyen lemondásokat, tudásra teszünk szert, vezetőnk, akkor ilyen-olyan pozíciókhoz jutunk így a lelki élet során, és akkor az ugye büszkévé teszi az ember, de a büszkeségnek a legnagyobb hátulütője az, hogy az összes lelki eredményt megsemmisíti. Tehát, hogy amint elérünk valamilyen eredményt, hogyha büszkék leszünk, akkor vége. És sokszor azért, tehát olyan nagyon sokáig, nagyon sok erőfeszítést teszünk, és azért nem jön az eredmény, mert csak büszkék lennénk, és akkor igazából csak úgyis elveszítenénk, és csak nagyon elkeserednénk miatta. Tehát a valódi eredmény a lelki életben az akkor fog majd jönni, hogyha ez a büszkeség, ez így kitisztul majd a szívünkből. És ugye erre egy nagyon jó példa, ami nekem így eszembe jutott, Róma Harsan Szultának a története. Ugye amikor az Úr Balarámban nem akar részt venni a Kurukséri csatában, akkor elmegy egy évig, és körbe zárjuk az összes szent helyet. És amikor nagy miserányába eljut, akkor ugye ott már összegyűlt az összes szent, az összes bölcs, hogy azt a több ezer évig tartó áldozatot bemutassák. És ezt a Róma Harsan Szútát, aki egyébként egy kevert gazd írja, az anyukájú Brahman, az anyukájú pedig Satria, de mivel a szentek úgy gondolják, hogy ő alkalmas arra, hogy beszéljen, akkor így felültetik a Vyászaszára. És egyszer csak, és ugye hát tehát a Puránákról, Bhágavatamról, transzcendentális témákról beszélgetnek, és amikor az Úr Balarám megérkezik, akkor ugye mindenki észreveszi, hogy ő nagyon emelkedett személyiség, és mindenki, ott van Vyászadév, ott van Nárada Muni, tehát az összes nagyon-nagyon kiemelkedő bölcs, és mindenki a hódolatát ajánlja az Úr Balarámnak, és Róma Harsan Szuta nem. És látjuk azt, hogy hiába van a birtokában nagyon nagy tudás, ugye sok vezetést kellett végrehajtani ahhoz, hogy olyan helyzetbe emeljék a bölcsek, hogy ott ülhessen a Vyászaszánon, beszélhessen a Bhágavatamról. De még mindig ez csak egy külsőleges dolog, mert az ő belső hangulat, a belső mentalitása az nincsen összhangban azzal, amit ő külsőlegesen kifejez, mutat. És ugye ezt hívják csalásnak lelki életben, amikor valami olyasmit mutatunk, ami nincs, de az mások számára akkor úgy elfogadhatóvá válunk tőle. És akkor láthatjuk, hogy Róma Harsan Szutának akkor ugye volt tudása, de hiába volt tudása, mivel büszkeség volt a szívében, ezért nem tudta felismerni az Úr Balarámot, és akkor ugye ezért mondja Bhagavad Gita, hogy úgy kezdődik, amikor Krisna vagy ő, mi az, ami tudásnak tekintek, hogy a mennyit van, adamit van, ugye alázatosság és büszkeség nélküliség, szóval mindig fontos ezeket a dolgokat így észrevennünk a lelki életben, mert a büszkeség az ugye nem csak önmagában úgy ott van, hanem az eredete minden más anartának. És Narottam Dászt akkor mondja ezt, hogy jön ugye három nagyon veszélyes dolog, ez a lába puncsapratista, azt mondja, hogy lába, amikor anyagi céloknak az elérésére, vagyonnak a szerzésnek az elérésére törekszünk, a puncsa, amikor másoknak az imádatát szeretnénk kivívni magunk számára, és a pratista ez is ugyancsak az elismerésre való vár. És akkor ugye, hogyha ezek a dolgok ott vannak a szívünkben, akkor a cél az már nem Krisnának a szolgálata lesz, hanem ugye valami más. És ez a történet nagyon jó arra, hogy akkor így felismerjük magunkban ezt a helyzetünket, hogy ha esetleg valamilyen tudásra teszünk szert, valamilyen pozícióra, még az úrsívát is meg tudta zavarni az anyagi energia, tehát hogy soha nem szabad ugye elbíznunk magunkat és azt gondolni, hogy mi mellett tudjuk győzni az anyagi energiának a befolyását. De viszont látjuk, hogy annak ellenére, hogy van ez a történet, az Úr Sivának a transzcendentális helyzete mégis megmutatkozik, és pontosan ez a vers írja le. Azt írja, hogy az Úr Siva nyugodt és nem szégyenkezik. és ezért az Úr Visnú nagyon-nagyon elégedett volt vele. És pontosan ez mutatja ezt, hogy nyugodt és nem szégyenkezik. Ez a két szó írja le azt, hogy az Úr Sivának a helyzete az ugye mennyire megingathatatlan, mert hogyha nem lett volna, ugye, hogyha nyugtalanná vált volna, és hogyha pironkodott volna, hogy hú, de ciki, és akkor most minden bölcs látta, és most hogy fogom ugye a helyzetemet akkor majd valahogy így kicsiszolni, hogy akkor megint nagy baktának és ilyen-olyan személyiségnek fogadjanak el, akkor az azt jelentette volna, hogy az Úr Sivában ugye van büszkeség, van elismerésre való vágy, van más vágy, mint az, hogy ugye Krisnát szolgálni, de nem, mert azt írja, hogy nyugodt volt, és nem szégyelte magát, és miért? Azért, mert hogy megértette, hogy az Istenség legfelsőbb személyisége ugye ott van mindenkinek a szívében, és tőle jön a tudás és a felejtés is. Az Úr Siva értette ezt a dolgot, és tudta, hogy ez igazából a Krisnának, Mohini Murtinak volt az elrendezése, tehát hogy igazából csak egy báb volt a kezében az, hogy másokat tanítson. És igazából ezért az Úr Siva nagyon boldog volt, és azt írja a vers, hogy Krisna, az Úr Visnú is nagyon-nagyon elégedett volt vele, hogy így reagált. Tehát, hogy a baktáknak a helyzetét az legfőképpen az ilyen reakcióból lehet így észrevenni, és lehet így megérteni, hogy sokszor akkor azt látjuk, hogy jó, akkor valaki ilyen, meg olyannak tűnik, de amikor ugye ilyen kényes szituációba kerül valaki, és akkor hogyan viselkedik, akkor mi az ő mentalitása, mi az ő reakciója, akkor igazából akkor tudjuk megérteni az ő helyzetét, és ezért láthatjuk, hogy az Úr Sivának a helyzete mennyire kiemelkedő, és írja a vers ugye ezt a szót, hogy Madhuszúdan is, valahol rém lett, hogy Prabhupád magyarázta, és a Bhagavad Gita-ban van is egy ilyen vers, hogy ugye Arjuna mindig így kételyekkel küzdik, és akkor kérdez Krisnától, hogy ez így van-e, és akkor ez hogy van. És úgy szólítja, többször úgy szólítja Krisnát, hogy Madhuszúdan. És ugye Madhu démonnak a megölője azt jelenti, ez a név. Prabhupád írja a magyarázatban, hogy a démonok, többek között Madhu, ők olyanok, mint az a kétkedés, tehát a lelki életben való kételkedést jelképezik, személyisítik meg, és ugye ahogy Krisna megölte ezt a démont, Madhu, akkor hogyha így imádkozunk hozzá, és akkor ahogy a vers is írja, tehát hogy az Úr Siva akkor így megértette a Krisnának egyéből, tehát ez a két tárgyal volt győzve, és akkor értette, hogy mi volt az Úrnak a terve, a vágya. Hát ez volt így az egyik aspektus, amit szerettem volna így megvilágítani. Aztán van egy másik is, egy sokkal pozitívabb aspektus, hogy látni azt, hogy mennyire szép valójában ez a keftelés. Ugye ott van az Úr Siva, aki egy átmarálma, ugye önmagában elégedett, de Krisna olyan nagyon vonzó, és annyira nagyon, olyan édes tulajdonságokkal rendelkezik, hogy még a legnagyobb bölcseket és a legnagyobb múnikat világszerte akkor ugye így el tudja csábítani. Persze pozitív értelemben, és akkor ugye van az átmarálma vers is, ami azt bizonyítja, hogy ugye vannak a különböző féle átmarálmák, akik mind önmagukban elégedettek, de még mindig mindegyik körében az Istenség legfelsőbb személyisége ugye vonzalmat képes kelteni, és hogy ez ugye mennyire nagyon szép, és hogyha ezt így olvassuk, akkor igazából itt Prabhupád a magyarázatban fel is hívja a figyelmet, hogy noha az Úr Sivát soha senki nem győzheti le, amikor az Úr Visnú legyőzte őt, büszke volt nagyszerű és hatalmas mesterére. És ugye minden ilyen rossz analtázás tulajdonságot le lehet ugye foglalni Krisnának a szolgálatában, és a büszkeséget is úgy, hogyha Krisnára és Krisnának a baktáira vagyunk büszkék.
És eszembe jutott
egy nagyon-nagyon szép vers arról, hogy akkor, hogyha így imádkozunk Krisnához, mert ugye nekünk mi nem abban a helyzetben vagyunk, mint az Úr Síva, amilyen sokkal elesettebb helyzetben vagyunk, de és ugye a mi érzékeinket még nem Krisnának a tulajdonságai, a keftelései foglalják le, hanem ugye az érzéktárgyak, az érzékkielégítés, de hogyha megfelelően imádkozunk hozzá, akkor ő képes arra, hogy így az érzékeinket magától lefoglalja. És ez egy nagyon szép vers, ez a Bhaktirasamrita szimból van. Rupa Goszvámi írja, és azt mondja, hogy kedves barátom, ha valóban ragaszkodsz világi barátaidhoz, akkor ne nézz az Úr Govinda mosolygó arcára, amint késigeltnál áll a Yamuna partján. Szeme sarkából ide-oda pillantva fogoláját ajkához emeli, melyek mintha frissen kirügyezett gajak lennének. Három helyen ívelt, transzcendentális teste sugárzóan ragyog a holdfényben. Ezt írja Rupa Goszvámi, és ugye Krisnának ugye a csodálatos műoldát hivatott dicsőíteni. És van ezzel kapcsolatban egy történet, ami szerintem nagyon ideillik, és olyan nagyon-nagyon kedves történet, és szerettem volna elmesélni. És úgy szól, hogy volt egyszer egy kisfiú, aki szegény volt, és a barátai mindig csúfolták, hogy hát, te szegény vagy, neked nincs semmi, te nem vagy senki. És a kisfiút ez így nagyon-nagyon bántotta, és egyszer csak dühbe gurult, és azt mondta, hogy jó, akkor majd én megmutatom a világnak, hogy én leszek a legnagyobb tolvaj, és úgy leszek a legnagyobb tolvaj, úgy fogom ezt az egész világot birtokolni, hogy meglopom a legnagyobb tolvajt. Csak meg kell találnom. És akkor kisfiú elindult, nagyon-nagyon határozott volt, hogy ő meg fogja találni. És ahogy mendegél, egyszer csak hallja, hogy valaki sír, és valaki így kiabál, hogy tehettél velem ilyet, megloptál, elloptad mindenemet, most itt vagyok, maga tehetetlen, itt hagytál magamra, és nem maradt semmi. És hát ugye ő, ez egy nagy szent volt, egy szádú, aki ugye extázisában kiabált, mert hogy Krisna így ellopta a szívét. És, de a kisfiú ugye ezt nem értette, és csak ezt hallotta neki, ez voltam, amit így hallott, hogy akkor hogy ezt a szentet meglopták, és ő a legnagyobb dolga, és hogy akkor gyorsan odament, és hódolatát ajánlotta a szentnek, és mondta, hogy szeretnének elfogadni téged a lelki tanítómesteremnek, kérlek szépen mondd meg, hogy ki az a legnagyobb tolvaj, aki meglopott téged. És hát a szádú értette, hogy a kisfiúnak ugye mik a céljai, mik a szándéka, ugye amennyi motiváció hajtotta, de mivel már így hozta így a szituáció, hogy az alkalom, akkor gondolt, hogy jó, akkor szeretném a kegyelmel részletesíteni ezt a kisfiút, és mondta neki, hogy jó, hogyha annyira szeretnéd, akkor elmondom neked, hogy hogyan lehetsz be a világ legnagyobb tolvaja, úgy, hogy meglopod a legnagyobb tolvaj. Ennek a legnagyobb tolvajnak, ez egy nagyon-nagyon húzott kisfiú, és tényleg mindenkit átről, úgyhogy majd vigyáznod kell amúgy vele, mert ilyen-olyan csínyeket fog bevetni, hogy megtéveszten téged. De onnan fogod felismerni, hogy egy nagyon-nagyon szép nyaklánc lóg a nyakában. És azt a nyakláncot, hogyha el tudod tőle venni, akkor te képes vagy meglopni a legnagyobb tolvajt, és akkor te leszel a világ legnagyobb tolvaj. Kisfiú gondolta, hogy hú, ez milyen jó, jól hangzik, és még talán nem is olyan nehéz. És akkor mondta neki lelki tanítómester, jó, akkor menj abba az irányba, az az ösvény, és akkor majd megtalálod a kisfiút. És akkor, hát, ugye ez a kisfiú, ez nagyon-nagyon fel volt, akkor így lelkesedve, hogy ilyen, akkor most megyek, és akkor majd Gurudzsinak visszahozom az észet, és megmutatom neki, hogy hát igen, akkor én győztem, én vagyok a legnagyobb tolva, és majd elégedett lesz.
És ment vendegét, elért a Yamuna partjára, és akkor ott találkozott is a kisfiúval, és nézte, hogy igen, itt a kisfiú, látom, ott van a nyaklánc a nyakában, de hogy nem hiszem, hogy annyira egyszerű lesz ez a dolog, úgyhogy először úgy meg kell vele barátkozni, hogy ismerkedünk, és majd valahogy, ahogy a sors hozzá, akkor majd elopom tőle a nyakláncot. És az történt, hogy nagyon-nagyon összebarátkoztak, de annyira, hogy amikor este a kisfiút szólította az anyukája, és mondta neki, hogy Kánál, kedves fiam, gyere haza most, mert vacsora idő, nem játszhatsz többet, majd holnap? És akkor így mondta a kisfiú, de elmész, de én annyira szeretnék veled tovább játszani, és mi lesz velem éjszaka, és nem bírom ki. És mondta neki Kánál, hogy nem baj, hamar el fog tárni az éjszaka, majd holnap jövök, és akkor játszunk. És így teltek a napok, nagyon-nagyon sok nap eltelt, és akkor mindig a kisfiú már extázisban volt, és csak együtt játszottak, és legjobb barátok lettek, mindent így megosztottak egymással, nagyon-nagyon szoros kapcsolat alakult ki közöttük. És hát ugye úgy hozta, hogy a kapten és energia szívbe jutotta a kisfiúnak, hogy hát nem azért jött, hogy barátkozom, hanem hogy el kéne lopni a nyakláncot, mert ez volt az eredeti cél, és akkor egyik reggel így, mielőtt jött a Kánál, akkor gondolkozott, hogy igen, most már nagyon-nagyon jó a kapcsolatunk, de hogy én azt ígértem a Gurudzsinak, hogy akkor én a nyakláncot akkor majd bemutatom neki, és hogyha ő mondja, hogy tényleg ez akkor elhiszem, és én lettem a legnagyobb tolvaj. És így gondolkozott, hogy jó, akkor most vége a játéknak, most már tényleg komoly leszek, és el fogom tőle kérni. És akkor ugye jött Jan Kánál, és mondja, hogy nézd, hoztam ilyen játékot, meg olyan játékot is, ezt kaptam tegnap az anyukámtól, és hogy kipróbáljuk? És így a kisfiú így komolyban nagyon is mondta, hogy sajnálom, valamit így el kell mondanom neked. És Kánál így szomorú lett, hogy hát jó, mondd, mit szeretnél? És akkor mondta, hogy hát tudod, igazából nem azért jöttem, hogy így ismerkedjen, meg barátkozzak, hanem azért, mert el akartam lopni a nyakláncot, ami a nyakadban van. És akkor Kána így nagyon elszomorodott, és elkezdett sírni, és akkor mondta, hogy hát jó, tessék, odaadom, és akkor így elment. És a kisfiú így rohant utána, de várj, nem, meggondoltam magam, én téged akarlak, én nem akarom ezt a nyakláncot, tessék, visszaadom, csak téged szeretnének. És akkor ugye akkor így megmaradt a körök barátnak, és akkor a kisfiúnak ugye megtisztult a szíve. És akkor igazából csak ezt szerettem volna hangsúlyozni ezzel a történettel, hogy Krisnának a tulajdonságai ugye annyira elragadóak és olyan csodálatosak, hogy bárkit így a hatásuk alá tudnak vonni, és hogy még hogyha valaki a legnagyobb érzékkielégítő, és hogyha a anyagi vágyakkal közelíti meg Krisnát, akkor mégis ugye mennyire megváltozik az ő szíve. És még van egy pár perc, még fel akartam olvasni, nézd, mennyire hogy milyen szép melottam, de ezt akkor így érzt a Prima Bakti Csandrikában, hogy az érzékeket hogy lehet irányítani a gyakorlatban, hogy lehet lefoglalni Krisnának a szolgálatába, és csak szeretném felolvasni ezt a részt. A testben jelen vannak az érzékek követelései, és senki sem mentes a készletéseiktől. Az ember hiába hallott már számtalan szól az érzéki élvezetből származó szenvedésről, és hiába értette ezt meg a szíve mélyén, továbbra is búzsba kötik az érzékei, és nem tudja legyőzni a befolyásukat. Az anyagi vágyat, a dühöt, a momosságot, az illúziót, a részegítő gőgöt és az irigységet a megfelelő módon lefoglalom majd. Így győzöm le az érzékek lealacsonyító hatását, és könnyedén, örömteli szívvel imádom majd Govindát. Az anyagi vágyakat úgy lehet lefoglalni, hogy Krisnára dolgozunk. A dühöt azok ellen kell fordítani, akik irigyek Krisna baktáira. Legyünk arra mohók, hogy harikatát hallgathassunk a szervek társaságában, és csak az a remény bűvöljön el bennünket, hogy elérjük Isten divatánkba. Részegülj meg a Krisna tulajdonságai dicsőítő énektől, és a fent leírt módon fokozatosan vont irányításod alá az érzékeidet.
Mert ha az anyagi vágyak nincsenek féken tartva, sokféle anarta fogja felütni a fejét a szívben, és ezek mindig akadályt jelentenek majd a bhakti útján. A szádakának mindig meg kell próbálnia megzabolázni a kégyes vágyak és a düh hatásait a bhakták társaságában. Még ennél is jobb, ha soha nem hagyod, hogy hatalmába kerítsen a düh, mert a düh késztetéseit mindig meg kell győzni. Ugyanígy a mohóságtól és az illúziótól is meg kell szabadulni. A hat érzék késztetései mindig alantasak, ezért vond őket az elméd irányítása alá úgy, hogy Krisna Csandrára emlékezel. Ha valaki Govinda kirtanát hall, az érzékek csábításai maguktól elmúlnak, mint ahogy az őzek is szétszaladnak, ha meghallják az orosz nyelvű öltését. Én nagyon-nagyon szeretem ezt a részt a Prima Bhakti Csandrikából, mert ugye milyen szépen leírja, tehát hogyha valaki Govinda kirtanát hall, az érzékek csábításai maguktól elmúlnak. Szóval, hogy csak mindig hallgassuk a Simad Bhágavatamot, mindig hallgassuk ugye ezeket a csodálatos történeteket. Ugye itt van az Úr Síva, és ez egy mennyire szép, igazából, hogyha abból az aspektusból nézzük, hogy mennyire bensőséges dolog, hogy senki, de senki nem tudja az Úr Sívát elcsábítani, semmi nincs rá hatással, de hogy Krisna annyira olyan könnyen így az ujja köré tudja őt csavarni, és hogy az Úr Síva annyira ugye meg tud részegülni az ő tulajdonságaitól. És még egy verset szerettem volna felolvasni, ezt tegnap találtam a Nagavraja Mahimában egy ima az Úr Sívához. Az Úr Síva ugye olyan nagy bhakta, hogy lehet hozzá imádkozni azért, hogy megáldjon a Préma Bhaktival, az Isten iránt a szeretettel, és Vismana Csakra Bhaktita akkor írja ezt a verset. Ó Vrindávan kapu őre, ó Soma, ó te, akinek homlokát a hold ékesíti. Sanaka, Sanatan, Sanandan, Narada és a többi bölcs mind téged imád. Minden dicsőséget neked. Ó Gópisvar, bárcsak megáldanál engem a Vrindávan dámban, boldog kettelésének hódoló Ráda Márva lótuszlábai iránti prémával. Újra és újra leborulok előtte. Szóval ez az Úr Sivának a helyzete, és amikor olvassuk a történeteket, én szeretem egy ilyen aspektusban is nézni, hogy akkor igazából ezeket fel is ez így mennyire bensőséges volt így az Úr és a bakták között. Hát, köszönöm szépen, eljárt az idő. Remélem, hogy nem mondtam úgy túl sok olyan dolgot, amit ne lett volna, hogy helyes vagy helyén való, úgyhogy köszönöm. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Köszönöm, hogy simán tágultam.
Jaj.
Bhakti Lata Mataji ki jai.